Augusztus 3-a. The Hotel Aljeszka. Arlberg Avenue 1000. 852-es szoba. Ki tudja miért, de a szálloda minden itt töltött napra két darab reggeli jegyet adott. Lehet, hogy így próbálják ellensúlyozni az éjszakai éheztetést. Így ma reggel vendégül látom mai első kísérőmet, Amanda Tuttle-t. Szőke, vékony, izmos, szép és kisportolt lány ez az Amanda. Nagy gondban lennék, ha el kellene döntenem, hogy ő vagy az Anchorage Zoo farkas szelidítője a csinosabb. Alaposan bepótolom a tegnapról elmaradt vacsorát, nem tudok elszakadni ettől a témától, és nekivágunk túránknak. A kapott programban nem szerepel az, hogy pontosan milyen jellegű túrára kell számítanom, ezért nem húzok technikai öltözetet. Arra gondoltam, hogy talán sétálunk egyet a környéken, megnézzünk egy tanösvényt, esetleg bemegyünk egy múzeumba. De hát nem ez történt. Akármi is volt ugyanis az eredeti tervben, Amanda úgy dönt, hogy felmegyünk a közvetlenül a szállodán mögött lévő Aljeszka Mountain csúcsára. Reggel láttam is az ablakból, szobám pont ebbe az irányba néz. Bár számos felvonó is rendelkezésre áll, már nem is tudom mennyi, 4 vagy 6, mi a gyalogos utat választjuk. Amanda szerint jót fog tenni egy kis edzés a hegyi vadászat előtt. Az ösvény enyhén emelkedő, erdei dózerúttal kezdődik, de 1 kilométer után bekeményít, méghozzá nagyon. Kis zsák húzza csak a vállam, aminek kifejezetten örülök, mert Amanda egyszerűen kirobbanó formában van. Fáradhatatlanul tör előre, számomra nagyon erős tempót diktálva. Kapaszkodok, mégsem illene leszakadni. Ömlik rólam az izzadság, és most kezd hiányozni az a bizonyos technikai ruházat. Pamutpólóm valósággal csapdába ejti a vizet. Az nem tud elpárologni, kényelmetlenül érzem magam, de nem maradok le. Szűk másfél óra alatt körülbelül 760 méter pozitív szintet küzdöttünk le. A túrát nehezítette, hogy az ösvény nem ismert könyörületet. Kevéssé volt kacskaringós, sokszor direktben ment neki a meredeknek. Fent viszont valóban lenyűgöző a kilátás. Na meg a büfében egy megérdemelt hatalmas palack, jéghideg Gatorade várt. Lefele már egy zárt kabinos felvonóval jövünk, 11 órára vissza is értem a szobámba. Gyors zuhany után irány a jacuzzi, de nem bírom sokáig, nekem túl forró a vize. 1:45-re már ismét a hallban vagyok, ezúttal egy másik Amanda vár rám, aki Girdwood repülőterére fuvaroz. Izgalmas események előtt állok. Helikopterrel felrepülünk egy gleccserre, ahol betekintést kapunk a kutyaszán hajtás fortéjaiba, és magunk is hajtóvá válhatunk. Még sosem ültem helikopteren. Ennek megfelelően egészséges szorongással és kissé aggódva figyelem a csöpnyi piros gépet. Német srác a pilóta. Volt egyszer egy magyar barátnője, jókat derülünk budapesti emlékein. Állítólag a gép vadonatúj. Aggódva kér minket, nehogy kameránkkal összekarcoljuk ám a gép érzékeny plexiét. Beszállunk, a pilóta növeli a fordulatot, és már lebegünk is. Fantasztikus érzés. Az a jó a helikopterben, hogy nem csak oldalra lehet kinézni, mint egy repülőben, hanem körkörösen. Egészen újszerű perspektíva. Pilótánk felhúzza a gépet, fürgén emelkedünk a hegyek irányába, dugul is a fülem rendesen. Nem szívbajos gyerek ez a német. A hegygerincet elérve olyan közel röppenünk át felette, ha nagyon kinyúlnék, meg is érinthetném a sziklákat. A gerincen túl az állandó jégbirodalma a gleccser felszíne fogad. Rajta 3 sátor, a hajtók bázisa. A kép olyan, mintha egy sarkvidéki expedíció reklámfotóját látnám. Csak ne lenne ilyen meleg. Valóságos kánikula van, nem alaszkai kánikula, hanem olyan hőség, ami bárhol sok lenne. Napon a hőmérséklet biztosan 30 Celsius fok felett van, meleg kabátot csak tehernek hoztam magammal. Reggel említette is Amanda, hogy ez az eddigi legmelegebb nyár Alaszkában. A tavalyi volt a leghidegebb. Puhán ér havat a szitakötő, szállunk is kifelé. két vigyorgó, a Gletscher vakító visszaverődésétől feketére sült srác fogad. A rövid itt tartózkodásunk házigazdája, Gletscher urai, a kutyák hajtói ők. Egyikük kolorádói, nagy vadásznak mondja magát, egészen tűzbe jön, amikor megtudja itt létem fő célját. Sötét szemüveget hordunk mindannyian. A Gletscheren való szánozás örömét könnyen elronthatja a sarkkutató kréme, az egyik legalattomosabban támadó tünet és károsodás, a hóvakság. Alattomos, mert az első tünetek a szaruhártya károsodása után 8-12 órával jelentkeznek komoly fájdalom formájában. A tiszta levegő nem szűri meg a nap UV-sugarait, amelyek azután a hóról is visszaverődve szabályosan leégetik a szaruhártyát, súlyos sérülést okozva ezzel. A déli sark felfedezése közben hősi halált halt, Scott kapitány naplójában leírja, hogy nem csak emberei, hanem kutyái is szenvedtek a hóvakságtól. A veszély a magasság növekedésével fokozódik, mert az UV-sugárzás átlagosan 300 méterenként növekszik 5%-ot. Erre a legtöbb hegymászó felkészül, és megfelelő minőségű, a szemüreget oldalról is védő szemüveggel indul a magasba, példájukat a felkészültebb hegyi vadászok is követik. Kevésbé közismert, hogy felhős időben a szem még inkább sérülékeny, ezért nagy tengerszint feletti magasságban az okos hegymászók borús időben is védik a szemüket. A kutyák, lehetnek vagy 50-en, egyedi kis kutyaólakban, műanyag bunkerekben tanyáznak. Mindegyik óra kívülről vödröt erősítettek, ha inni támad kedve, ne a havat nyalogassa. Annál is inkább, mert a kutyák rövid láncra vannak kötve, ha szólítja őket a szükség, akkor azt maguk alá intézik. A Gletscher jeges hava mindent jótékonyan elnyel. Nem bántják egymást, pedig a lánc annyira azért hosszú, hogy egymást elérjék. Hajtóink magyarázzák az itt használatos szánok felépítését és használatát. Eszerint hátra áll a hajtó. Előtte egyel szintén állni kell. Ennek az utasnak szerepe van a szán irányításában, jobban érzi a szán súlypontját, mint a hátsó pozícióban lévő hajtó. Én ezt a helyet választom magamnak. Elől van a kényelmes ülés, aki ide kerül, annak semmit nem kell tennie azon kívül, hogy élvezi a kilátást. Hogy a kutyás szánkózást igazán élvezhessük, szeretném röviden bemutatni az alaszkai hajtók évi legfontosabb találkozóját. Van egy verseny Alaszkában. Egy olyan kutyaszánhúzó verseny, amely az elmúlt évtizedek alatt legendává és világhírűvé vált. Egy olyan verseny, amely méltán viseli a Föld utolsó nagy versenye címet. Egy olyan verseny, amelynek nehézségeit átlagos ember el nem képzelheti. Olyan kihívás és kaland, amelyhez semmi más nem hasonlítható a világon. Az Iditarod. Ez a verseny a fizikai és főképpen a mentális teljesítőképesség határáig terhel embert és állatot egyaránt. A résztvevőknek 1850 nehéz kilométert kell megtenniük a lehető legellenségesebb természeti viszonyok között. Keresztül a magas hegyeken, befagyott folyókon, a legsűrűbb erdőkön, sivár tundrákon, szélfutta partokon, ahol a hajtó és kutyái csak egymásra számíthatnak. Add ehhez hozzá az embertelen hideget, a szél és hóviharokat, amelyek képesek a látótávolságot nullára csökkenteni, a teljes végkimerülés és a fagyás állandóan fenyegető rémét, a teljes sötétségben a szánon töltött magányos órákat, a kegyetlen emelkedőket és veszélyes lejtőket, az éhséget és a minden porcikában sajgó testet. Ez az Iditarod. Ez egy olyan verseny, amely az alaszkai úttörők legfőbb erényeit követeli meg minden résztvevőtől, így nem is rendezhetnék máshol a világon. A verseny Anchorage-ból indul, és a nyugati parton lévő Seward-félsziget Nome nevezetű városában ér véget. Egyike Alaszka legfőbb attrakcióinak, világszerte elismerés övezi, verseny idején rendkívüli sajtófelhajtást tapasztalható. A mezőny nemzetközi, és a társadalom legkülönbözőbb rétegei adják a versenyzőket. A szervezőket az önkéntesek ezrei adják, akik 4 főhadiszállásról irányítják az eseményeket. Anchorage, Fairbanks, Juneau, Nome és Wasilla városokból. Az Iditarodról nem véletlen állítják, hogy több, mint verseny. Ez megemlékezés. Az Iditarod köteléket jelent a múltba, Alaszka hőskorába, azokba az időkbe, amikor az itt élők nem számíthattak semmiféle külső segítségre. Az Iditarod útvonal, jelenleg nemzeti történelmi útvonal, a kezdetektől fogva kötötte össze a Stuart-félszigetet és a déli partmenti településeket. Az arany ezen az útvonalon jött ki Alaszka nyugati régióiból, és ez volt az első számú utánpótlási útvonala az aranyások táborának. A forgalmat kizárólag kutyaszánon végezték, egészen extrém körülmények között. Ezen az úton a 19.-20. század fordulóján számos hős és legenda született. 1925-ben rettentő torokgyík járvány sújtotta Nome városát. Gyógyszer nem állt rendelkezésre. A közösség ismét a híres hajtókhoz és hűséges kutyáikhoz fordult segítséget és megoldást keresve. A hajtók pedig, Alaszka legjobb hajtói, segítettek. Meghozták a gyógyszert, és ezzel halhatatlanná váltak. A világ megismerte ezeket a kitűnő embereket és kutyáikat, tisztelegve teljesítményük előtt. Az őrült verseny ezeknek a nagyszerű hajtóknak és szánhúzó ebeiknek állít emléket. Az útvonal egyébként nem állandó. Egyik évben az északi útvonalat járja be a verseny, Cripple, Ruby és Galena mentén, a rákövetkező évben pedig a déli útvonal kerül sorra, Sageluk-Amvik. Túlzás nélkül állítható, hogy az útvonal menti települések lakói közül szinte mindenki részt vesz a szervezésben. Errefelé minden gyerek Iditarod versenyző szeretne lenni nagykorában. Néhány évvel ezelőtt enyhén zavarodott tudatállapotban leledző állatvédőket csoportja kísérletet tett a verseny betiltására, mondván, hogy ez a megerőltetés már kínzás a kutyáknak. A hajtók annyira felháborodtak ezen a képtelenségen, hogy nem is bocsátkoztak vitába az állatvédőkkel, hanem testületileg idiótáknak nevezték őket. Ebben valószínűleg igazuk is volt. A kutyákon valóban óriási a fizikai és mentális teher, de éppen ezért nem lehet őket erre a teljesítményre kényszeríteni. Ezek a kutyák húzni akarnak. A rajtnál és a pihenők után a testileg-lelkileg egészséges állatok már toporzékolnak türelmetlenségükben, bele-bele rántanak a hámba, és alig bírják kivárni az indulás pillanatát. A hajtóknak sokszor nem hajtani kell az állatokat, hanem visszafogni azokat, megelőzve az idő előtti kifáradást. Ezek a kutyák az Iditarodra születtek. Ha nem húzhatnak, búskomorságba esnek. 12-16 kutya 10-17 nap alatt képes megtenni a távot. Téved azonban, aki azt hiszi, hogy a leggyorsabb szán nyeri a versenyt. A szánok sebessége közel azonos a start pillanatában. Az Iditarod észjáték. Minden versenyző saját, bonyolult és természetesen szigorúan titkos taktikával dolgozik. Az nyeri a versenyt, akinek az elképzelése jobban alkalmazkodik az adott év természeti körülményeihez és a megmérettetés más változóihoz. A takarmány összeállítása, a kutyák és a hajtó egészségének megőrzése, a pihenők hossza és gyakorisága, az egyes szakaszok tervezett sebessége, a kutyák harci kedvének fenntartása, a minimálisan szükséges felszerelés súlyának és terjedelmének meghatározása csak néhány azok közül, amelyek helyes tervezése eldönti az első hely sorsát. A hajtónak mindezt össze kell vetni a kutyák kiképzési és felkészítési célkitűzésével, valamint saját, személyes képességeivel. Készen kell állni arra, hogy a gondosan összeállított taktikát nem várt események hatására módosítsa a hajtó. El kell viselni azt a mentális terhet, hogy a verseny bizonyos szakaszaiban a más számítással dolgozó fogatok jelentős előnyre tehetnek szert. Folyamatosan helyes döntéseket kell hozni, És ez bizony nem könnyű, 7-8 az alaszkai vadonban eltöltött, nyomasztóan kimerítő és megterhelő nap alatt. Legalább ilyen fontos, hogy a versenyző hatékonyan használja a pszichológia fegyverét vetélytársaival szemben. Az iditarod egyik manipulációs alapszabálya szerint hibázásra kell késztetni az ellenfelet. A cél az, hogy a verseny során alkalmazott manőverek kiismerhetetlenek, észszerűtlenek és kiszámíthatatlanok legyenek az ellenfél számára. Ez képes olyan mentális nyomást előidézni a versenytársnál, ami aztán saját, jól kidolgozott taktikájának oktalan feladására készteti. Ekkor az ellenfél jó eséllyel el is vesztette a versenyt. A győztes viszont mindent visz. Sok-sok pénzt, autót és szponzorok végeláthatatlan felajánlását, de mindenekelőtt a dicsőséget. Mert az iditarod győztesét példátlan tisztelet övezi Alaszka szerte. Nemzeti hőssé válik, az alaszkaiak pajzsra emelik, nevét beírják Alaszka történelmébe. De mindenki számíthat az elismerésre, aki a teljesítésért járó díszes övcsatot megkapja. Andy és csapata rendszeresen részt vesz az iditarod szervezésben. Motoros szánokkal kísérik a versenyt, így részeseivé válnak a nagy kalandnak. Egyik évben nagy szükség volt rájuk. Kedvenc csatornám, a Discovery Channel 6 részes, igen izgalmas és érdekfeszítő sorozatot forgatott az iditarodról. A sorozatban elfelejtették megemlíteni, hogy a stáb helikoptere balszerencsés módon a Dalzell gorzsnak ütközött és lezuhant. Azonnali mentőakció indult, és végül az Andy által vezetett kutatómentőcsapat menekítette ki a stábot szorult helyzetéből. A kolorádói vadász szánja útra kész, hangos oké a vezényszó, a kutyák indulnak is. Köztük békétlenség nincsen, csak a láncon maradt társak kapnak oda húzó társaik felé, nyilván irigylik őket. Megfontolt tempóban indulunk, kutyáink éppen csak most keltek. Néhány száz méter után azonban meg is állunk. Valósággal forróság van a gleccserjegén, a kutyáink nem ehhez szoktak. Testük túl gyorsan melegszik, ilyenkor nem illik hajszolni őket. Kell pár perc, ameddig visszahűlnek, de addig is van időnk szétnézni a gleccseren. Szikrázóan szép az idő. Az égen semerre sem látni fellegett. A napsütés annyira erőteljes, hogy még rövid időre próbaképpen sem tudom levenni a szemüvegemet. Nagyon erős a fény. Olyan meleg van, hogy a lenti szervezőktől kapott vízálló nadrág is lekívánkozik rólam. Tovább indulunk. Kezdek ráérezni, mikor, merre kell dőlnöm ahhoz, hogy a szán stabil maradjon. Érzem, hogy együtt mozgunk a kutyákkal. Kényelmesen kocognak az állatok, kedvük csak akkor lankad, amikor enyhe emelkedőhöz érünk. A fogad kutyái egyedi eljárást dolgozta ki arra az esetre, ha menet közben éri őket az inger. Egy kutya miatt nem fog az egész szán megállni, így kénytelen saját magán segíteni. Hátsó lábát szétterpeszti, a mancsokat védő hócipőt sílécnek használja, de első lábaival változatlan tempóban szaporázza. Miközben társai így vontatják, könnyít magán. Úgy röhögök, majd lefordulok a szánról. Az emelkedő tetején újabb pihenő következik, amit vezetőnk arra használ, hogy bemutassa fogatunk felépítését. Nos, a fogadban minden állatnak külön helye és feladata van. A fogaton belül az állatok nem cserélhetők fel, minden pozícióra egyedi képességeik alapján kerülnek kiválasztásra. Csapatban dolgoznak, de legfontosabb feladata a két első kutyának, a vezéreknek van. A többieknek ők diktálják a tempót, és hajtójuk parancsainak engedelmeskedve ők határozzák meg a haladási irányt is. Ahogy mondtam, békés jószág mindegyik, barátkozó típus, bátran lehet őket simogatni. Nem egy közülük kimondottan félénk, kitér a felé nyújtott kéz elől, igyekszik elhúzódni. Hajtónk elmondja, hogy nem ritkán az ilyen félénk kutyák a legjobb munkások. Immár lefelé haladunk, ezt már a kutyák is jobban szeretik, fékezni kell a szánt. Ezt már én végzem el, én kerültem hátra, hajtó lett belőlem. A kutyák jól értik az erős akcentust, minden szavamnak engedelmeskednek, csak úgy repesztünk. Nagy kört tettünk meg a gleccseren, mire visszatértünk a műanyag ólak közti depóba. A sátortábor mellett motoros szánt veszek észre, a tábor körüli teendők ellátására használják. Helikopterünk elmarad valahol, így vendéglátóink sorban megszánkóztatnak minket a bivajerős gépen. Úgy húz felfele a legmeredekebb emelkedőn is alig győzök kapaszkodni. Sofőröm direkt nyomja is. Őrült srácok ezek, itt élnek fent a gleccseren, mindenféle tisztálkodási lehetőségtől távol. Hetenként egyszer mennek le a civilizációba. Két lemenetel között, jobb hián, egymást szagolgatják. Piros pont tűnik fel a hegygerinc mögött, hangja is ideér. Visszaúton előre ülök a német pilóta mellé. Aki nem szokta, annak félelmetes élmény. Gépünk nagyon alacsonyan szállva követi a gerinc lejtését, míg az egyszer csak véget ér, váratlanul nyílik ki alattunk a táj, a néhány méteres magasságot több száz méter váltja fel. Az ember tapasztalatai, ösztönei azt sugják, most zuhanunk le a feneketlen mélységbe. Kell pár másodperc, mire rájövök, hogy pilótánk ura a helyzetnek, de nehezen múlik a szorongás. Leszállás után nincs idő elmélkedni. Andy már ott vár a repülőtéren, irány a következő program helyszín. Előtte még benézünk Andy irodájába, cégének székhelye ugyanis éppen ebben a városban van. Itt viszont látom Peli 1200-as lőszeres dobozomat, amit még megérkezésem napján a puskával egyetemben adtam át azzal, hogy azt valamilyen módon Fairbanksbe kell juttatni. A dobozról eltűnt a két Peli lakat. Nem világos, mi történt. Amikor Andynek a dobozt odaadtam, még rajta voltak. Ő állítja, hogy nem. A lakatok szőrén szálán eltűntek, de a lőszereket senki nem bántotta. Ahogy Pelikán elvtárs mondaná, ha agyonütnek, akkor sem értem. Azért kellemetlen ez a hír, mert Frank kifejezetten azt javasolta, hogy a lőszerek külön is zárható dobozban legyenek, mert némelyik amerikai belföldi légitársaság ezt megköveteli. Erre megoldást kell találnom. A rossz híreknek nincs vége, általában párban járnak. Fegyverem nem érkezett meg Fairbanksbe, senki nem tudja biztosan, merre lehet éppen. Az én derék Andym ugyanis nem csinált nagy ügyet abból, hogyan juttass el a Peli fegyverkazettát rendeltetési helyére. Feladta postán. Ez itt teljesen törvényes, szabályos, még csak nem is szokatlan. Államon belül ugyanis szoktak egymásnak fegyvert küldözgetni az emberek postai úton. Girdwood közelében ma is működik egy aranybánya. Ide készülünk éppen. A pokol sem lehet rosszabb. Azért megpróbálom. Egy ismeretlen nevű, de később öngyilkosságot elkövetett aranyásó mondása. Alaszkában utazgatva, előbb-utóbb, de inkább előbb, egészen bizonyosan találkozni fogunk a 19. század utolsó éveiben történt aranyláz történelmi emlékhelyeivel és az erről a korról szóló mesékkel és adomákkal. Alaszka neve ma több mint egy évszázad távlatából is szorosan összefügg az arannyal. Az aranyláz volt az, ami ezt az államot valóban világhírűvé tette. Az arany Alaszka egyik legjelentősebb jelképe ma is, az állam zászlójában is találunk rávonatkozó utalást. Így hát ideje, hogy röviden áttekintsük, mi is történt valójában, mi is volt az a híres Alaskan Gold Rush, a nagy lelet. Az alaszkai aranyláz egyik különlegessége és sajátossága, hogy jó részt Kanada Yukon nevezetű tartományában zajlott körülbelül 80-100 kilométerre az alaszkai határtól. Azért nevezzük mégis alaszkainak, mert a leletre alaszkai aranyások akadtak, a későbbi prospektorok, aranyások döntő többsége amerikai állampolgár volt, és a felvonulási útvonalak is jó részt Alaszkán keresztül vezettek a területre. A Yukon folyó nekünk vadászoknak elsősorban egy igazi vadászparadicsomot jelent. Azonban ez nem volt mindig így. Ez a folyóvölgy volt otthona a történelem leghisztérikusabb aranylázának is. A Yukon és vízgyűjtő folyóinak teljes hosszát 330 ezer mérföldre becsülik, még ma is rengeteg a részletesen fel nem tárt terület. A folyam Kanadában ered, majd a határon átfolyva szeli ketté Alaszkát, amelynek fő hajózási útvonala volt és maradt a mai napig. Maga a Yukon folyam 3700 kilométer hosszú. Olyan hosszú, hogy a korai telepesek nem is tudták, hogy Fort Yukon és Fort Selkirk ugyanazon folyó mentén létesült kereskedelmi központ a hatalmas távolság miatt sokáig két különálló folyót feltételeztek. A közhiedelemmel ellentétben Alaszkában és a Yukon völgyében már sokkal korábban a nagy lelet előtt is találtak aranyat. 1880-ban, Juneau-ban a Pemphale, a Serpenyőnyél nevezetű földrajzi képződményen található alaszkai fővárosban, mégpedig Orosz-Amerika idején Baranov tejhatalmú uralkodása alatt bányáztak ki nagyobb mennyiségű aranyat. Baranov azonban nem szerette volna, ha a figyelem túlzottan az ő kizárólagos kiskirályi uralma alatt lévő Alaszkára terelődik, ezért a szerencsés prospektort a biztonság kedvéért agyonlövette. 1870 és 1880 között a folyamatosan újabb és újabb lelőhelyeket kereső prospektorok elérik és részben feltárják a Yukon térséget. Az egyik első yukoni szerencsevadász Arthur Harper volt, aki 23 éven át kereste az aranyat ebben a térségben, különösebb siker nélkül. Ő 1873-ban ér a Yukonhoz. 1878-ban George Moult több mint 3000 Chilkoot indián őrszemet kijátszva elsőként kel át az akkor még ismeretlen, de a későbbiekben Alaszka és Kanada határát jelentő Chilkoot hágón, és ezzel újabb lépést tesz a Yukon forrásvidék feltárása felé. Ez a hágó lett később az egyik legfontosabb prospektor ösvény, neve egyet jelent az aranylázzal. A legnagyobb roham idején, 10 évvel Moult után, tízezrek keltek át a 35%-os meredekségű és 8 hónapon keresztül fagyos Chilkooton. A nem lebecsülendő erőfeszítések ellenére csekély értékű, szórványos leletek kerülnek csak napvilágra, amelyek éppen arra voltak elegendőek, és arra sem mindig, hogy az aranyások ne haljanak éhen. Az aranyláz közvetlen előzményeként prémvadászok állomásokat, bázisokat hoztak létre a térségben, lehetővé téve így a módszeres, tervszerű kutatást és felderítést a legtávolabbi területeken. 1886-ban a Stuart folyó torkolatában $1000 értékű aranyat találnak, és a dollár akkor sokkal többet ért, de a Forty Mill folyónál még ígéretesebb minta kerül a felszínre. Ennek hatására nagy tömegek kelnek útra Forty Mill felé, így a folyó mellett épült azonos nevű város lett Alaszka első igazi aranyvárosa. A Forty Milli aranyások között szigorú törvények és megrögzött szokások uralkodtak. Hatóság nem lévén a bányászok gyűlése mondott ítéletet minden bűnügyben. Korabeli és helyi szokás szerint, ha valaki a 10 kocsma egyikében italt rendelt, az etikett megkövetelte, hogy mindenki számára rendeljen, még akkor is, ha egy ilyen kör $100 volt. Az italért aranyporral fizettek, és míg a csapos a por súlyát mérte, a vendég tüntetőleg hátat fordított neki korlátlan bizalma jeleként. A kereskedelmi állomások hasonlóan korlátlan és fedezet nélküli hitelt nyújtottak bármelyik prospektor számára, és nem ismerünk olyan esetet, amikor ebből elszámolási vita kerekedett volna. Komoly kohéziós erő tartotta össze a közösséget, éhen halni senkit sem hagytak. Ha egy prospektor aranyra talált, a szokás megkövetelte, hogy az információt a teljes közösséggel ossza meg. Erre a korszakra tehát a legkevésbé sem jellemzőek a titkos lelőhelyek. A kunyhók mindig nyitva álltak, ha vándor érkezett a településre, bármelyik kunyhóban meghúzhatta magát, még akkor is, ha a tulaj nem volt odahaza. Ezek a prospektorok minden látszat ellenére valójában nem aranyat kerestek. Valódi kalandorok voltak, vagy ahogy William Judge jezsuita práter mondta, a nyugat felé terjeszkedő civilizáció elől menekültek, míg végül nem volt hová futniuk, így azután kénytelenek voltak megállni. 1893-ban a Birch-patak környékén már éves szinten 400 000 dollár értékű aranyat találnak. Ennek hatására hamarosan megalakul az egyik legismertebb aranyváros, Circle City. A Circle-beli bányászok szilaj természetét mutatja kedvenc szórakozásuk, amelyet mindig a helyi kocsmahivatalok egyikében rendeztek. A társaság két részre oszlott, és a kocsma két oldalánál sorakoztak fel. Játékuk abból állt, hogy teljes erőből hasábfákat kezdtek egymásra haigálni. A buli után rendezték a számlát, és a kocsmában esett kárt, ami egy alkalommal elérte akár a 2900 dollárt is. A társadalom Circle City-ben is önszabályozó, és a közbiztonság annyira jó, hogy nincsen zár az ajtókon. Hőmérő sincs a településen, helyette a következő eszközökkel mérik a hideget. Higany, viszki, petróleum és Perry Davis féle fájdalomcsillapító. A folyadékok ebben a sorrendben fagytak meg. Ha már a Perry Davis, eredeti nevén Perry Davis Painkiller is megfagyott, akkor tényleg hideg volt. Teljes a szabadság. Például senki nem szólt bele, amikor gégenyi szálló Johnson nyilvánosan elvágta a saját torkát. Társai gyengéden figyelmeztették, hogy a művelet nem sikerült neki, és beceneve élete végéig rajta maradt. Bár nincsen bíróság, rendőrség vagy írott törvény, a lopásért általában a bányászgyűlés által kimondott halálbüntetés vagy számüzetés jár. Különös módon egy ilyen ítéletet később Washingtonban is jóvá hagynak, tehát hallgatólagosan elismerik a gyűlések jogát az ítélethozatalra. Megalakul a bányászok szövetsége, az első számú mindenes döntéshozó testület Circle City-ben, és a várost rövidesen már csak úgy emlegetik, mint Alaszka Párizsát. Ezek voltak az alaszkai aranyláz közvetlen előzményei, és így éltek az alaszkai aranyások 1896-97 telén, amikor különös hírek érkeztek hihetetlen eseményekről, amelyek állítólag a Yukon egy kis mellékfolyójánál történtek. A folyó nevét akkor még az aranyások sem tudták kimondani, de néhány hónap múlva az egész világon ismerték. A folyót Klondike-nak hívták. A vén magas fenyő susogva szól, lelkemben béke lakozik, mert tudom, ki ma este térdre hull, érettem is imádkozik. A fenti sorokat 1888 karácsonyán vetette papírra George Washington Carmack, az a legendás ember, akinek nevéhez a Klondike térség valószínűtlenül gazdag aranymezőinek felfedezése köthető. Carmack mindig is indián szeretett volna lenni, és ez éles ellentétben állt a kor szellemével, csak mint egy véletlenszerűen ásott aranyat. Szivas indián barátaival éppen Klondike-tól nem messze, az akkor Rabbit Patak néven ismert folyónál kutatott. 1896. augusztus 16-án egy pihenő alkalmával a földből kiállva hüvelykúj nagyságú aranyrögöt vett észre. Azonnal további próbákat végeztek, és egy serpenyőből átlagosan 4 dollár értékű aranyat mostak ki. Ez valóban szenzációs siker volt, mert egy serpenyőből 10 centet kimosni már komoly eredménynek számított a helyi aranyások értékrendje szerint. Carmack leverte a jelzőkaróit, és egy fenyőfára a következő történelmi üzenetet írta. Mindenkinek, akit illet. Én ezen a napon a felfedezés jogán igénybe vettem és kisajátítottam ezt a lelőhelyet, ezen jeltől számítva a folyón felfelé 500 láb hosszú szakaszon. Az igénybevétel napja 1896. augusztus 17-e. A hír szélsebesen járja be egész éjszakot. Egy Legyó nevű kereskedő hamarosan kereskedelmi központot hoz létre Carmack parcellájától nem messze, amit George M. Dawson földrajztudósról Dawson City-nek nevezel, és ezzel megalapítja a történelem leghíresebb aranyvárosát. A Rabbit Patakot a romantikus lelkű bányászok bonanzának keresztelik át, és az egész környéket kezdik felparcellázni. A Yukon felső folyásának környékén portyázó aranyásók, kevés kivételtől eltekintve, mind Dawsonba helyezik át a székhelyüket, ami azért is különös, mert ez időtájt sem Carmack, sem senki más nem talált még igazán sok aranyat. Ekkor még semmi sem bizonyítja azt, hogy ez egy valóban gazdag bányaterület. Hasonló pletykák gyakran keltek szárnyra, mesés gazdagságú lelőhelyekről, így pont a rutinos bányászok nem tulajdonítottak kellő jelentőséget a híreknek. Pedig a hírek igazak voltak. Sokan verték le jelzőkaróikat, majd adták tovább a területet anélkül, hogy próbákat végeztek volna. Számosan tudtak így fillérekért olyan bányaterületeket vásárolni, amelyekről néhány hónap múlva derült csak ki végtelen gazdagságuk. Még többen voltak a teljesen reményvesztett emberek, akik próbálták eladni újonnan kijelölt területeiket, a leggazdagabb területeket a világtörténelemben, de nem találtak rá vevőt. Klondike még nem mutatta meg igazi kincseit. Carmack hamarosan felszín közeli bányászattal $1400 értékű aranyat termel ki havonta, de sokan még mindig szkeptikusak voltak Klondike-ot illetően. És tulajdonképpen igazuk is volt, mert a java csak ezután következett. Korábban elképzelhetetlen események sorozata indult be, amelyek végérvényesen megváltoztatták az amerikai északot és Alaszka históriáját. Egy szegény, alultáplált, hiányos felszereléssel küzdő, még a többieknél is toprongyosabb aranyásó, bizonyos Anton Sandler már nem talált szabad területet a Bonanza környékén. Sandler reményvesztetté vált, a Bonanza környéki mezők lefoglalásának lehetősége vonzotta őt erre a környékre. Csalódottan ment fejjel néhány mérföldet a Bonanza egyik mellékfolyójáig, amit a prospektorok csak Bonanza kölyke néven csúfoltak. Sandler négy hasonlóan szakadt társával együtt területet foglalnak, és különösebb lelkesedés nélkül kezdik meg a parcellák kimérését. Miközben a jelzőkaróikat verik le a fagyos talajba, még nem sejtik, hogy a szó legszorosabb értelmében aranyon sétálnak. Elnyűtt és szakadt csizmájuk kopott talpa alatt vékony, nagyon vékony talajkéreggel elválasztva aranyból van a föld. Ezek a nyomorgó, mindent nélkülözni kénytelen, mindig az élet árnyékos oldalán járó férfiak elképesztő vagyontól voltak karnyújtásnál is rövidebb távolságra. Akkor még nem tudták, hogy ez minden idők legtöbbet jövedelmező területe. Parcellák, amelyekhez hasonló, még nem akadt a feljegyzett történelemben, és hamarosan olyan megdöbbentő vagyon birtokosai lesznek, amely Amerika leggazdagabb polgárai közé emeli őket. Megkezdődik az aranyásás, igen fáradtságos a robot munkája, és nem hiszik el azt, amit látnak. A fáklyák és lámpák imbolygó fényében sárgán izzik a föld. Ahol megérintik a tárna falát, aranyhoz simul a kezük. Mindaz öt parcella minimum $1 millió értékű aranyat rejtett. Ismétlem, $1897-es beszélünk, és az arany döntő többsége a ritka, rögös formában fordult elő. A talaj egyes helyeken gyakorlatilag színaranyból volt. Ahogy írtam, az első kísérleti ásások azonnali eredményt hoznak, és valósággal sokkolják Dawson lakosságát. A város felbojdul. Hamarosan Anton és társai is elérik a serpenyőnkénti $4, a híres 30-as parcella napi $5000 aranyat ad. Egyes kiemelt területeken elérik a fantasztikus $800 serpenyőnkénti hozamot. Egy munkás napi bére abban az időben $1.25 körül mozgott az Egyesült Államokban, így képet kaphatunk a kitermelt arany értékének vásárló erejéről. A 30-as parcella tehát egyetlen nap alatt egy átlagos munkás 11 évi bérét adta ki színaranyban. A Bonanza kölykét hamarosan Eldorado névre keresztelik. Circle Citybe is elérnek a kósza hírek, de az ottani bányászok továbbra is makacsok, meglehetős kétkedéssel fogadják a kincses bánya gazdagságáról terjedő pletykákat. Amikor azonban az információk mindenki által elfogadott, hiteles forrásokból is megérkeztek, a kocsmáros átvetette magát a pulton, az italkészletet a boldog törzsközönségre hagyományozta, és ment területet foglalni. Ottawába a Dawsoni hivatalnokoktól több hivatalos levél is eljut a kincsről, de a bürokrácia nem veszi komolyan a híreket, így ezek a jelentések a polcokon porosodnak. Dawsonban eközben mindenből hiány mutatkozott, az aranyat kivéve, mert abból volt bőven. A város utánpótlási útvonalai nem épültek ki, a népesség robbanásszerűen nőtt. A híres klondájki királyok, akik időben érkeztek, vagy szerencsések voltak, és jó területet tudtak foglalni, napi 150 dollárért munkásokat alkalmaztak, mert egyszerűen képtelenek voltak egyedül felszínre hozni a rengeteg aranyat. 150 dollár ebben az időben egy állami hivatalnok fél éves bére volt, így azok a munkások vélhetőleg ritkán gondolkoztak sztrájkon. Dawson korai hónapjai volt az egyetlen olyan ismert időszak a történelemben, amikor a papírpénz többet ért, mint az arany. Pénze senkinek nem volt, aranyban azonban térdig jártak, így ha véletlenül felbukkant egy 20 dolláros, azt 25 dollárért azonnal megvették a kőgazdag bányászok. Az ingatlanárak az egekbe szöktek. Az Alaskan Commercial Company Dawsonban 93 ezer dollárért tudott felépíteni egy olyan kereskedelmi raktárt, amit bármelyik nyugati parti városban 4000 dollárért megkaptak volna. Dawson lakossága 1897 nyarára elérte a 35 ezer főt, találó leírásuk szerint egy általános börtönkitörés eredményének benyomását keltik. A nagyvilág mindeközben a kor kommunikációs és utazási nehézségei miatt semmit sem tud a fejleményekről, egészen addig, amíg ki nem kötött a két első hajó, akik a meggazdagodott bányászokat a civilizációba visszaszállították. 1897. július 15-én San Franciscóban partot ér az Excelsior, Jack London Aranyások Alaszkában című regénye itt kezdődik, majd két nappal később, július 17-én Seattle-be befut a Portland. A Portland fedélzetén 68 főt hozott a klondájki királyok közül, a rakterében pedig aranyat. Irtózatosan sok aranyat. Az utólagos számítások bebizonyították, hogy a 68 bányász összesen 2 tonna kristálytiszta aranyat hozott. 935 dolláros unciánkénti értéken számítva ma ennyi arany 66 millió amerikai dollárt ér. Kitört az alaszkai aranyláz. A királyok a kor sztárjai lettek, kegyeiket kereste mindenki, és természetesen őrületes költekezésbe fogtak. Barry király például a chicagói Great Northern Hotelben a mihez tartás véget üvöltve közölte a rémült vezetőséggel, hogy márpedig itt neki semmi nem lehet elég jó. Miller király nevű kollégája viszont idegösszeomlást kapott az állandó zaklatásoktól. Portlandben gyakorlatilag megbénult az élet. Az emberek tömegesen hagyják el munkahelyeiket, teljesen ötletszerűen sokszor munka közben mondanak fel. A jelenség a társadalom minden rétegére jellemző. Az utókor vélekedésével ellentétben nem csak a lecsúszott polgárok csapnak fel aranyásónak. Seattle polgármestere W.D. Wood például táviratilag mond le hivataláról és indul északnak. A hajók dugig tömve mennek észak felé, de visszajönni már nem tudnak, mert a matrózok dezertálnak és felcsapnak aranyásónak. Leáll a bálnavadászat, bezárnak a konzervgyárak, egyes területeken megszűnik a mezőgazdaság. Amerika aranyatás. Az utasok között megtaláljuk a First National Bank of Seattle ex-elnökét, egy szenátor jelöltet és egy dandártábornokot is. E.J. Lucky Baldwin, multimilliómos hotelvállalkozó is útra kész, és Portland utcáin méteres halmokban áll az utazásra készülődők felszerelése. Az utazási irodáknál ostromállapot alakul ki, és rövid idő alatt 8 nagy bányatársaság alakul az arany kitermelésére, ösztőkéjük meghaladja a 25 millió dollárt. Hetek alatt komoly gazdasági fellendülés indul be azokban a városokban, ahonnan a reménybeli aranyások indulnak bevetésre. Szinte mindent el lehet adni, amire a Klondike márkanevet írják. Érdekes módon egyszeriben az USA szinte egész területén aranyat vélnek találni, sőt, a kanadai Brit-Kolumbiában található Victoria városában egy ütődött, a főutca közepén szeretne bányát nyitni, mert állítólag aranyat látott az útmenti árokban. Mindeközben teljes a tudatlanság Klondike-ot illetően. Harry DeWitt Alaszka kutatót például arról kérdezik, hogy kerékpárral át lehet-e kelni a Chilkoot hágón. Ez a tudatlanság előrevetíti a tragédiát. 1897. július 28-án Louis Loss, az Alaskan Commercial Company egyik alapítója szerint bűnt követ el az, aki arra buzdítja az embereket, hogy még ezen az őszön a Yukonhoz utazzanak. Ez a mondat egy olyan ember szájából hangzott el, aki óriási üzleti nyereséget ért el az aranyások felszerelésén, tehát véleményét nem tekinthették volna elfogultan pessimistának. Az utazási biztosításokra specializálódott Travelers Insurance Company nem köt biztosítást az aranymezőkre igyekvőkkel. A képzetlen, elkényelmesedett és városi léthez szokott embereket azonban ez sem tartja vissza attól, hogy az egyik legellenségesebb természeti környezetbe induljanak. A hisztériát fokozandó, ismét befut az Excelsior, megint rogyásig pakolva arannyal. Szeptember 1-jéig 9000 fő, 3000 tonna felszereléssel elindul északra. Ekkor még nem tudják, hogy az egyik leghidegebb tél közelít Klondike felé. Mint ahogy nem tudja, vagy nem érdekli azt az 1 millió embert sem, akik szintén az indulást tervezik, vagy azt a 100 000-et, akik azon az őszön ténylegesen el is indulnak az aranymezők felé. 1898-ig minimum 60 millió dollárt költöttek felszerelésre, és mint utólag kiderült, ebben az évben Klondike csak 10 millió dollár értékű aranyat adott. A kereskedőknek ez óriási üzlet, és szervezett propagandával biztatják az aranyásó jelölteket a mielőbbi indulásra. Ezeknek a cégeknek sosem múló felelőssége van abban az emberi tragédiában, ami rövidesen kibontakozik északon. Egy búvár is elindul északra teljes felszereléssel. Elképzelése szerint majd csak sétál a Yukon fenekén, és felszedegeti az ott halmokban álló almanagyságú aranyrögöket. Az őrült közhangulat és a teljes tájékozatlanság jó példája, hogy ezt az eljárást szinte mindenki elhiszi, és jó ötletnek tartja. Az Alaskan Gopher Company pedig idomított hörcsögökkel készül éjszakra, terveik szerint majd a szerencsétlen állatok hozzák a felszínre a nemes fémet. Rettentő, sosem látott hajóhad tart északnak, korabeli leírás szerint úszó tébolyda elszabadult pokol sarkvidéki környezetben. A jegyek 10-szeres áron kelnek el annak ellenére, hogy az armada eléggé leharcolt állapotban van. Erre legjobb példa az Eliza Anderson hajó, amelynek a veszélyes északi vizeken keresztül vezető útvonal ellenére nem volt, nem tévedés, hajócsavarja, nem voltak kazánjai, vízdesztillátorai, gőzdaruja, nem volt villanyáram a hűtőberendezése, sőt még iránytűje sem. Az Alaszkából Klondike-hoz vezető útvonalak közül az egyik legfontosabb a Skagway-ből indult és a Whitehagon vezetett keresztül. Széchenyi ezt a várost átaludta, kesergett is emiatt naplójában. Hajnalban Skagway-ben álltunk egy fél órát. Igaz, hogy sötét volt még, sokat úgyse láthattunk volna, de mégis sajnálom. Skagway-ről annyit hallottam, hogy a nevezetes Klondike-i aranyláz idején, 1899-ben itt Skagway-ben volt a gyülekezés. Innen indultak neki a félelmetes, 1000 méteres Chilkoot hágónak, a legrosszabb út a poklon innen. Széchenyi Zsigmond, Alaszkában vadásztam, 64. oldal. Ezen annyit pontosítanék, hogy miként azt pár sorral ezelőtt írtam is, a Skagway útvonal nem a Chilkoot, hanem a Whitehágóhoz vezetett. Ennek egyik szakasza volt a rettenetes, döglött lovak ösvénye, ahol a legborzalmasabb és legembertelenebb állatkínzást emelték intézményesen elfogadott szintre, és az ember vált állattá. Olvasmányaim során rengeteg sajnos valóban megtörtént rémtettet olvastam erről az ösvényről, de én erről többet nem írok, akit érdekel, olvasson utána. Ezen az ösvényen bukkantak fel Klondike igazi nyertesei, akik esetenként napi $5000 is kerestek kölcsönzéssel és alkohol árusítással. Alaszka államba ugyanis tilos volt behozni, gyártani és eladni szeszes italt, de Skagwayben ezzel nem sokat törődtek. 5 sörgyár és 142 kocsma üzemelt a városban. Itt bukkan fel az Egyesült Államok történelmének valószínűleg első, mai értelemben vett maffiája, valóban magas fokon szervezett bűnözői csoportja, szappanos Smith vezetésével. Működési területe minden üzletágra kiterjedt, emberei az összes elképzelhető módon igyekeztek megszabadítani a jövendőbeli aranyásókat értékeiktől. Ahogy Alexander MacDonald, angol utazó írja, a földgolyónak jó néhány vadpontján megfordultam, de állítom, hogy a törvénytelenségek legfelháborítóbb fészkét Skagwayben találtam. Semmiféle törvény nem létezett, mindig az erősebbnek volt igaza, és csak a jó céllövő érezhette magát biztonságban. A korábban említett Chilkoot hágón át vezető útvonal és a Whitehágó útvonala egyaránt a Benetto partjáig vezet. Innen helyszínen eszkábált csónakokon folytatódik a vándorlás. Akiknek nincs pénze teherhordót fogadni és lóra sem futja, azoknak a minimum 1 tonnás felszerelést és élelmiszert maguknak kell leszállítani a Benettóig. Ez legalább 4000 kilométeres, hónapokon át tartó, komoly málhával terhelt, oda-vissza gyaloglást jelent. Ez bizony keveseknek sikerült. 1897 őszén aggasztó hírek érkeznek a vándorló tömegek híradóján keresztül. Nincs élelem Dawsonban. Hiába a vándorok pénze, hiába a dawsoni királyok rengeteg aranya, nem tudják mire költeni. Újabb különös fordulatként sokan, akik eddig bármit megadtak volna, hogy Dawsonba jussanak, most még többet adnának azért, hogy minél távolabb legyenek ettől az elátkozott várostól, és visszajussanak a civilizációba. Az általános népvándorlás ki Dawsonba, ki onnan el, nehézségeit világosan mutatja, hogy november 29-én mínusz 67 Celsius fokos hőmérsékletet mértek Klondike környékén. Hihetetlen és abszurd, kaotikus helyzetek alakulnak ki az aranyláz területén, de egy valamit mindenki vár. A tavaszt. Dawsonba végül kevesen jutnak el, de ezt több tucat útvonalon teszik, és nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek a vándorok voltak azok, akik véglegesen megnyitották és feltárták északnyugatot. Az aranylázzal fűtött embereket semmi el nem tántorított a céljuktól, így olyan területekre is eljutottak, ahová sem előtte, sem azóta ember a lábát nem tette. Ezért viszont nagy árat fizettek. Az egyik legszomorúbb történet szerint egy öreg ember tartott az Ashcroft ösvényen Klondike felé. Szinte minden embertől siránkozó hangon megkérdezte, hol az arany? És egy helyen, ahol megtudta, hogy Klondike még legalább 1600 kilométeres gyalogút, főbelőtte magát. Más útvonalak sem voltak kevésbé strapásak. A Chilkoot hágón 1897-98-ban 22 000 ember kelt át, közülük csak az 1898 április 3-án lezúdult lavina 60 főt ölt meg. Amelynek lavinás hóförgetegeiben aranylázas emberek százai és teherhordó állatok ezrei pusztultak el. 64. oldal. A már említett Benettóról 1898. május 29-én nem kevesebb, mint 7000 hihetetlenül változatos formájú, egyedileg és helyben készült csónak, tutaj és lélekvesztő indult el a Yukon és Dawson felé. Ilyet aztán már tényleg nem látott a világ. Klondike azonban még legalább 800 kilométerre van, és az odáig vezető folyami útvonal helyenként gyakorlatilag hajózhatatlan. Részint a rettenetes megpróbáltatások, részint az aranyban igazán gazdag területek felparcellázása miatt sokan egyből visszafordultak, amint Dawsonba értek. Dawson közben igazi világváros lett. 65 gőzös hordta a Yukonon a 18 000 helybelinek és az 5 000 fő környéken ásó bányásznak az utánpótlást és mindent, amit csak el lehet képzelni. Dawsonban luxusszállodák épülnek, és csak keveseket zavar, hogy a hiányosan rendelkezésre álló építőanyag és az elégtelen szaktudás miatt belül nincsenek falak. Két nő csak azért érkezik a városba, hogy lássa a híres aranyláz helyszínét. Ezzel beindul a turizmus is. Az egyik legelterjedtebb tévhit Dawsonnal kapcsolatosan, hogy a város a bűnözés melegágya, a közbiztonság pedig még vadnyugati mércével mérve is katasztrofális volt. Nos, az erőszakos dawsoni aranyláz képe teljesen téves. Ezt a történetírók utólag biggyeztették Dawson krónikájához. Ha ilyen történetet olvasunk, biztosak lehetünk abban, hogy a szerző vagy sohasem volt Dawsonban, vagy ha igen, akkor nem hagyta, hogy a valóság megzavarja történetének írása közben. Dawson nem volt skegvéj. A híres hírhet Mantik, a kanadai lovasrendőrség tagjai tejhatalommal és vasmarokkal vigyázták a rendet, és ha a szükség úgy hozta, felülírták a hivatalos törvényeket. Mindezt a munkát példás etikai érzékkel, megvesztegethetetlenül, igazságosan és következetesen végezték, és hogy egyetlen gyilkosság sem történt a városban, az nagyrészt az ő érdemük. Rendkívüli tisztelet övezte munkájukat, mert nem csak sikeresen akadályozták meg a szappanos Smith-szerű egyének tevékenységét, de a határtól a városig tartó, sok száz kilométeres, főként vízi útvonalat is biztosították, és mindig mindenhol felbukkantak, ahol bármiféle baj fenyegetett. Dawson valójában annyira biztonságos volt, hogy a tolvajlás is ritkaság számba ment, sőt a sátrakból sem loptak el szinte soha semmit. James Dalziel, új-zélandi prospektor, mindig kunyhója külső falán, jól látható helyen hagyta zakóját, amikor egy-egy hónapra a tellér mellé települt sátrával. Bár a zakó zsebében tömör aranyóra volt, egyetlen alkalommal sem nyúltak hozzá. A szúró és vágó fegyverek hordása is tilos volt, lőfegyverekről nem is szólva, amelynek viselésére csak nagyon kevesen kaptak engedélyt. Sam Steele főrendőr még a káromkodást is bünteti. Vasárnaponként zárva vannak a kocsmák, a lakosság pedig békés zsoltár énekléssel múlatja az időt. A féktelenebb természetűek egy ízben inkább 80 kilométert hajóznak lefele a Yukonon amerikai területre, csak hogy kedvükre bulizhassanak egyet, és megszabaduljanak Steele szigorú figyelmétől. A valódi bűnözés szappanos vezetésével továbbra is a Whitehago útvonal kiinduló pontjánál Skegwayben van. 1898. július 8-án azonban megváltozik a közhangulat. J.D. Stewart aranymezőkről visszatérő és ott meggazdagodott prospektor nem hagyja annyiban, hogy szappanos emberei megfosztják egy zacskó aranytól, és szervezkedni kezd. A város Smith ellen fordul. Végül a város önszerveződő polgárőrségének vezetője, Frank Reid öli meg a híres szappanost, igazi filmbeli, vadnyugati jellegű utcai párbajban. Reid is kap két lövést, amit nem él túl. Végül a két riválist egymás mellé temetik. Reid sírjára a következő felirat kerül. Életét adta Skegwéj becsületéért. Mindeközben Dawson 1899 tavaszán is virágzik. Annyi az arany, hogy 50 évvel később a volt kocsmák földjéből több ezer dollárt rostálnak ki a vállalkozó kedvű utódok. az 1930-as évek gazdasági válságában pedig néhányan Dawson főutcájának sarát is átszűrik, nem csekély jövedelmet szerezve így maguknak. Dawson 97. júliusától 98. júliusáig volt Észak-San Franciscója. 12 hónapon keresztül ez volt az egyik legfejlettebb város a világon. Lakói, rejtőjenői hősök, akik között volt olyan, aki egyetlen este 150 ezer dollárt nyert pókeren. Amikor 99 tavaszán azonban kifogy az arany Klondike térségében, csaknem egyidejűleg aranyat találnak az alaszkai Nome mellett a Norton-öbölnél, nem messze attól a helytől, ahol ma az Iditarod verseny végállomása található. Augusztusban egy hét alatt 8000 ember hagyja el Dawsont. Csaknem napra pontosan 3 évvel Carmack lelete után az alaszkai aranyláz véget ért. Körülbelül 100 000-en indultak el, hogy elérjék Dawsont, és 30-40 ezer embernek ez sikerült is. 4000 főre tehető az a szám, akiknek megvalósul az aranyról szőtt álmuk, és megtalálják az áhított nemes fémet. Néhány százan voltak olyanok, akik valóban meggazdagodtak, viszont alig tucatnyi azoknak a prospektoroknak a száma, akik vagyonukat meg is tudták tartani. A klondike-i királyok bizony szegény házban, börtönben, vagy kétkezi munkásként nyomorogva fejezték be életüket. Anton Sandler, Eldorado feltárója is szegényen halt meg. A kevés szerencsések közé tartozott viszont Carmack, aki sikeres Seattle-beli ingatlan vállalkozóként működött egészen 1922-ben bekövetkezett haláláig. Elizabeth Barrett Browning szavaival élve, minden igazi hős lényege a férfiasság, és minden férfiból válhat hős. Az alaszkai aranyláz résztvevői pedig egytől egyik hősök voltak. Ahogy Pierre Berton írta, ha most valaki egy képes magazin szenzációs tálalású cikkében szeretné látni a fényképét, nem kellene egyebet tennie, mint megismételni a prospektorok tetteit. Egy tonna podgyászt felvontatnia a Daya ösvényen, meg a Csilkut hágón át a legkeményebb télben. Saját kezüleg kivágott élőfákból nyers deszkákat fűrészelnie, és azokból használható csónakot építenie a Benetto partján, megküzdenie a sebessodrú folyóval és zuhogóival a több mint 800 kilométeres szakaszon, és Klondike torkolatához érve fakunyhót ácsolnia, amiben mínusz 60 Celsius fokot is ki lehet bírni. Erősen kétlem, hogy a századforduló óta akár egyetlen személy is megismételte volna mindezt, de 20 000 zöldfülű végigcsinálta az egészet. Az aranyláz történetének rövid összefoglalóját azért írtam le, hogy emlékezzünk. Emlékezzen minden vadász és turista, aki erre a tájra érkezik, és csak szép emlékekkel tér vissza hazájába. Emlékezzen azokra, akiknek ez a csodálatos és fagyos táj a pokol volt, és sosem értek haza szeretteik közé. Emlékezzen arra a rengeteg szenvedésre, a teljes elhagyatottságra és reménytelenségre, az éhezésre és őrületre, a kínlódásra és fáradtságra, a lefagyott végtagokra és a csalódásra, ami a prospektorokat várta Alaszkában. Emlékezzen arra a két szerencsétlen sorsú embertársára, akiket kunyhójukban megfagyva találtak, miután 4000 kilométert gyalogoltak Kanadán keresztül. Bográcsukban egy pár félig főtt mokaszin volt. Most Andy segítségével én is belekóstolhatok az aranyások nehéz életébe és kemény munkájába. A Girdwood melletti kis bányásztelepen sok eredeti felszerelési tárgyat és komplett bungalót őriztek meg az utókor számára. Szabad a vásár, aki tud magának aranyat mosni, megtarthatja. Állítólag kevés ember van errefelé, aki ebből lett milliómos. Nézem a serpenyő mozgatásának technikáját. Minden hagyományos aranymosási eljárás arra épül, hogy az arany a legnehezebb anyag, ami a serpenyőbe kerül. Addig-addig kell a serpenyőt mozgatni, benne a vizet lötyögtetni, ameddig az arany elválik a hordaléktól és kavicsoktól. Én aztán Lötyögtettem kitartással, de az első serpenyővel 20 percet kínlódtam. De nicsak, mi van ott az alján? Pici sárga szemcsék. Aranyat találtam. Valódi alaszkai aranyásó lett belőlem. Teljesítményemből egyáltalán semmit nem volna az, hogy Andy vett nekem egy zacskó színes földet, amiben gondos kezek jó előre aranyszemcséket potyogtatnak, a siker élményt növelendő. Tőlem néhány méterrel lejjebb helyiek mossák az aranyat. Abból élnek, amit a hozzám hasonló laikusok elővigyázatlanul visszaöntenek a folyóba. A Glacier Creek alsó folyása felé vesszük az irányt, a nap zárásaként vadvízi evezésen veszek részt. Miközben én az aranymosást tanulmányoztam, Aaron, Andy egyik alvezére előkészítette a hajókat. A folyóvölgy felé ereszkedve különös alkotmánnyal találkozunk. Csillez, drótkötélpályára akasztva, merészen ível át a habzó folyam felett. Hajtásáról emberi izomerő gondoskodik. Középen, derék magasságban még egy kötél húzódik, de ez nem a tákolmányt tartja, ezt kell húzogatni, ezzel mozdítható a vas szerkezet. Aki a folyó felett kifárad, annak másnap reggelig jut ideje gondolkozni azon, mennyire volt jó ötlet elhagyni a partot. Beszállunk, ezt ki kell próbálnom, a kötél kezelését Andyre bízom. Ki is jutunk a folyó fölé, alant Aaron küzd a hajók beüzemelésével, imbolyog, mozog az egész kocsi, nem tériszonyos embernek való. Hamar véget is vetek a mulatságnak, kérem Andyt, vezessen vissza a partra. Szerencse, hogy hajóink nem a túloldalon vannak. Két hajóval indulunk. Egyik 4 személyes, itt Aaron a kapitány, különböző haverok adják a legénységet. Én Andyvel egy 2 személyes kajakba kerülök. Beöltözünk annyi ruhába, sisakba, hogy az egy középkori lovagnak is sok volna. Elkap minket a folyó sodra, sziklafalak mellett centiméterekkel suhanunk. Előtte megnyugtatnak, hogy a múlt héten itt valaki borulás után a lábát törte. Ez a jó hír hegyi vadászat előtt. Nem sokat tudok tenni azért, hogy jó irányba haladjunk, semmiféle vadvízi tapasztalatom nincs, és a folyó nagyon gyors. De Andy kezében jól forog a lapát, az 1 órás száguldást épségben vészelem át. Fura lakóját ismerem meg a helyi vadvilágnak. Kajakunk előtt kacsa család úszik a vizen. Ebben önmagában még semmi különös nincsen, de ezek a kacsák a leghevesebb zúgókon úsznak keresztül, miközben követik a folyó sodrát. Habzik, fortyog alattuk a víz, de a csapat nem szakad szét. Andy Whitewater Ducksnak, vadvízi kacsáknak nevezi őket. Este nem sok erőm marad a naplóírásra. Ismét véget ért egy hosszú, fáradtságos és élményekkel teli nap Alaszkában.